Sziasztok, ez itt az Ekervekkel, az első magyar elkereskedelmi podcast. Szó lesz stratégiákról, marketingről, fejlesztésről és mindenről, ami elkereskedelem. A két házigazda Horváth Zoltán és Nagy Gábor. A mai adásban statisztikákról és mérésekről fogunk beszélgetni. Webshop tulajdonosként és marketingesként nagyon sok mindenre kell odafigyelned, ezért hoztunk néhány olyan kulcsmutatót, amit mindenképpen érdemes folyamatosan követned. Tarts velünk az elkövetkezendő bő egy óra hosszában. Sziasztok! Ma egy vendég nélküli adást fogunk csinálni. Ezt a beszélgetést a saját kis irodánkba veszik most föl. Elég korán van nekünk, úgyhogy a hangunk az lehet, hogy egy picit másabb lesz, mint máskor. Csak hogy megismerjétek a hangunkat, én Gábor vagyok.
Sziasztok, én pedig Zoli.
Jó, hát a mai napon azt terveztük, hogy egy picikét a statisztikákról, különböző mutatókról fogunk beszélgetni. Ez igazából egy ilyen alapozónak szántuk, és olyan témák lesznek jobban, amiket mi is napi szinten rutinszerűen megnézünk, vagy hogyha megkérnek bennünket, hogy mérjünk fel egy áruházat, vagy egy oldalt, akkor igazából ezekren a mutatókon végig szoktunk menni. Alapvetően webáruházak statisztikájával fogunk foglalkozni jobban, és ilyen jellegű mutatókat fogunk megnézni. Végigmegyünk egy picit, hogy milyen eszközök vannak.
Hát tulajdonképpen itt a mérésekről lesz szó, mit hogyan érdemes csinálni, beállítani, milyen eszközt szoktunk erre használni. Nem fogunk zsákbamacskát árulni, Magyarországon a legeterjedtebbet. Google Analytics-el fogunk kicsit foglalkozni behatóbban.
Kicsit gondolkoztunk ezen egyébként, hogy maga podcastben mennyire érdemes, ugye ez egy vizuális téma. Mondjuk ehhez kapcsolódóan, ha valaki úgy hallgatja, hogy munkába menet autóban, nyilván ezt nem fogja tudni megcsinálni, de lesz egy kis időtök, akkor az Ekervekker oldalra föl fogunk tenni egy kis blogbejegyzést, ahova, hogyha beszélünk statisztikákról, akkor azoknak a print screen-eit azt ki fogjuk oda tenni, megírunk egy rövidebb blogbejegyzést hozzá. Jó, igen, és akkor Zoli említetted, hogy a Google Analytics-ról lesz itt szó jobban, de milyen eszközök vannak még egyébként ezen kívül? Mert nyilván ez a legelterjedtebb.
Szerintem lépjünk egyet hátrébb, ugyanis ugye vállalkozóként mindenki napról napra döntéseket kell, hogy hozzon, bármilyen témában is.
Szerintem hozzunk egy-két témát, hogyha fejleszteni akarja mondjuk a termékpiramisát, vagy ne egy isten tartalmakat akar gyártani, optimalizálni akarja kicsit az oldalát.
Igen, a döntések alatt nem csak az Ekerre értettem, hanem maga az üzleti életből adódó döntéseket, akár a munkatársakkal kapcsolatos. Szóval döntenünk kell nap, mint nap. És ennek csak egy része az online, és maga az a shopunk. És nagyon sokban meg tudja könnyíteni az életünket, ha tudunk adatokra támaszkodni. És nem csak a megérzéseink után megyünk, esetleg a vakszerencsére bízzuk magunkat, sokan ezt az utat választják, és ideig, óráig lehet, hogy működik.
Hát igen, csak bele lehet ebbe menni, hogy igen, működik a dolog megérzésből, de az egy idő után jó az, hogyha alá tudod támasztani.
Igen, az kicsit olyan, mint a célkitűzés, hogy ha tudod, hogy hova szeretnél eljutni, akkor nyilván azokat papírra veted, és valahogy ezeket a célokat mérhetővé teszed. És gyakorlatilag ezeket a mutatókat figyeled, és ezek tudnak az úton tartani.
Mondjuk egyébként ezért is jó az online, én ezért is szeretem. Ugye amikor korábban volt ez a mondás, hogy a reklámra költött pénznek a fele kidobott pénz, csak nem tudom, hogy melyik fele. Ugye ez már az online-nál már jobban mérhető, és igazából mindent látunk. Bár azért itt is vannak anomáliák, de úgy gondolom, hogy nem mindig tudjuk pontosan, hogy melyik az a rész, ami pontosan hasznosul, vagy jó hasznosul, és melyik az a csatorna, ami egyébként inkább támogató szerepet foglal el az egész rendszerben.
Igen, és hogy ne csak a megjegyzésekre hagyatkozzunk, szóval mérni kell ezeket, és átesetünk a ló túloldalára is, mivel már gyakorlatilag rengeteg eszköz van a kezünkben, a környezetünkben, amivel különböző dolgokat tudunk mérni. Az imént, amit kérdeztél például, hogy milyen eszközök vannak még, hát gyakorlatilag Search Console is egy ilyen analitikai eszköz, csak az inkább az organikus találatainkat tudjuk úgymond kielemezni.
Egy szűkebb részt mér gyakorlatilag a teljes
egy kimondottan egy forrásra korlátozódik, de az Analytics-en kívül is rengeteg online eszköz van, Kissmetrics, akkor Mixpanel és ilyen, ezek már általában fizetősek, és nem annyira elterjedtek Magyarországon. Épp ezért választottuk mi, és mi is az Analytics-et használjuk egyébként. És azt kell, hogy mondjam, hogy például Google tulajdonban van, gyakorlatilag az arány az majdnem, hogy megegyezik a Google is kereső használatával. Szóval én úgy gondolom, hogy a vállalkozásoknak a 90 plusz százaléka az analitikát használ, és hozzáteszem, hogy bőven meg is felelez nekik, kiszolgálja az igényeiket.
Viszont erről szerintem picit beszéljünk, hogy ingyenes, hogy ez besopós lehet, hogy ez, csak végig gondoljuk, hogy mekkora adatbázisa van a Google-nek ezzel kapcsolatban, hogy a világon fellehető oldalak és áruházaknak a nagy része alatt megtalálható ez az analitika, ami gyakorlatilag szinte azt lehet mondani, hogy mindent tud mérni, és ez az adat ez ott van gyakorlatilag a Google-nél, úgyhogy igazából az ingyenesség az nekik véleményem szerint itt térül meg.
Talán ez az adat, most nem tudom, hogy honnan van a fejemben, hogy mikor találkoztam vele, talán egy képzésen, hogy a világ összes weboldala alatt 70%-ban talán Analytics van. Igen.
Hát igen, az egy elég magas szám. És ő ezt ugye tudja használni a későbbiekben, meg nyilván a reklámozási rendszeréhez ugyanúgy egyébként használja is.
Hát ez a csali gyakorlatilag neki. Ezt kapod ingyen, ugye van egy fizetős verzió, és arról majd lehet, hogy később beszélünk, de hogy neki a főbevételi forrás az nyilván az ads, és a hirdetésekből jön, de még így is megírja neki ezt a rendszert ingyen odaadni neked, hogy kvázi ki tud elemezni a hirdetéseidet is, és az oldalatnak az általános mutatóit is.
Sőt, hát most odáig kinőtte magát, hogy ez gyakorlatilag ők nem is így gondolnak véleményem szerint erre, hogy ez egy ingyenes eszköz, amit adnak, mert hogy nagyon-nagyon fejlesztik. Rengeteg dolog van benne, sőt azt lehet mondani, hogy az egésznek az átlátása már, és a komoly használata szinte egy külön szakma már.
Igen, azért is hoztuk ezt az adást be, mert ha belépünk az egy Analytics fiókban, akkor ott gyakorlatilag több ezer mutatóval találkozhatunk, és fától az erdőt effektusba kerülünk bele, és ezért kell kiválasztanunk ezt a néhány számunkra, illetve az adott cég számára fontos mutatót, és csak azokat követni, azokat biztos, és azon kívül még csomó mindent be lehet hozni, de hogy azok mentén el tudjunk lavírozni itt az üzleti életben. Én az Analytics-et úgy képzelem el, nem is úgy képzelem el, hanem úgy ismertem meg, mint egy az iskolában, amikor a számológépet megmutatták nekünk általános iskolában, ugye azon van a négy alapművelet, de hogy ezen kívül például egy tudományos számológép sokkal több mindent tud, de hogy az emberek többsége nem használja. Összead, ki van szor, az oszt, ennyi.
Én is így használtam. Pedig volt tudományos számoló.
Igen, és gyakorlatilag az Analytics is egy ilyen, hogy rengeteg mutatót, lehetőséget ad a kezedbe, csak nem biztos, hogy tudod mire használni.
Igen, és egyébként szemléletben erről szerintem beszélgessünk egy picit, hogy ő igazából csak egy eszköz a kezünkbe. Véleményem szerint, aki ezt az egész szakmát elkezdi, vagy elkezd az analitikával foglalkozni, Google analitikával, az úgy látja, hogy hó, hát van itt egy kis kód, ezt betesszük az oldalunk alá, és akkor hát innentől kezdve minden adatot látunk és mérünk, és hogy igazából ez egy téves gondolat, mert alapvetően egy eszközkészletet ad nekünk a Google Analytica, és erre egy extrém példát hoznék, hogy nem csak weboldalakra alkalmas. Ő neki van egy olyan API rendszere, amin keresztül mi adatokat küldhetünk be. Ha én fölteszek egy mérőműszert az ajtómra, és annak a nyitására ő el tud küldeni egy információt a megfelelő paraméterekkel a Google-nek, vagy hát a Google Analytica rendszerének, akkor gyakorlatilag én azt is tudom mérni, hogy azt az ajtómat hányszor nyitották ki. De ez most csak tényleg egy extrém példa volt, hogy fizikális életben is nyilván nem erre van kitalálva, de hogy ilyen szinten saját magunknak felparaméterezhetjük az egészet.
Igen. Szóval nem csak egy web analitikai eszköz, hanem egy digitális.
Hát igen, mondjuk a digitálisat már használják jobban, mert hogy alapvetően nem csak webes rendszerekhez, mert ugye most már mobilappokhoz is használják, úgyhogy több helyen van ennek létjogosultság. Egyébként egy picit visszakanyarodva még oda, hogy milyen rendszereket. Én talán a pályafutásom alatt egyszer találkoztam egy céggel, aki egyébként nem analitikát használta, hanem mást. Ott kifejezetten az volt a cél, hogy ő nem szeretné, hogy belelássanak az ő oldalának az adataiba. Nem emlékszek már, mi volt ez, valami Pythonban megírt rendszer volt talán, fizetős volt, de nem volt vészesen drága, nagyon sok mindent tudott, és ők kifejezetten a policy-ükben az volt, hogy ők nem szeretnék a Google-nek átadni az adataikat, akármennyire is ingyenes, és ők egy ilyen saját rendszert használtak.
Megvan még a cég?
Megvan még a cég, igen, meg jó is prosperál egyébként, egy nagyon jó réspiacot találtak. Még onda kanyarodjunk már el, hogy az ingyenesség és a fizetőség, ugye a Google Analytica-nak van fizetős része. És ugye itt elkanyarodnék oda, hogy mi az, amit ő korlátoz. Ugye gyakorlatilag az adott mennyiséget, amit te a saját rendszeredből beküldesz, ő ezt korlátozza. Ugye ezt hívjuk hiteknek, hogy egy adat, amiben egy bármilyen adat, lehet ez egy user, aki felment az oldalat, vagy éppen egy ajtó nyitás vagy zárás a korábbi példámból, hogy ő gyakorlatilag egyetlen ilyen hit, és ebből van egy havi korlát. Ezt most én pontosan nem tudom a számot.
Most tudom, hogy 10 millió.
10 millió adatküldést korlátoz egy hónapban. Mi történik, hogyha ezt elfogy?
Gyakorlatilag akkor a kis admin felületünkön van egy ilyen kis badge, azt hiszem a bal felső sarokban, ami általában zölden világít, az átvált vagy sárgára, és a pirosra vált, akkor van baj. Szóval jelez időben, de hogy ott már akkor valamit csökkentenünk kell. Általában akkor legegyszerűbb mód, ha az időintervallumot csökkenteni tudjuk, aha, amit lekérünk adatmennyiséget, és ez már nagyban szokott javítani a dolgon. Ha pedig akkora a cégünk már, hogy nekünk ezekre szükség van, akkor nyilván ott a másik út, hogy fizetünk érte. Vannak átidaló megoldások, például Top Property-ből mérni ezeket a lekéréseket, és külsős rendszerekben összesíteni. Ez nyilván technikailag kicsit bonyolultabb, de nem megoldhatatlan.
Beszéltünk arról, hogy mennyibe kerül a...
Nem, az összeg még nem hangzott el, mert nem merem kimondani.
Hát mondjuk ki szerintem, hogy 150 ezer dollár jelen pillanatban az éves díja igazából.
Az biztos, hogy 100 ezer dollártól több.
Aha. Hát igen, nyilván ez inkább múlt is környezetben, vagy ahol már ez megéri, hogy ezzel foglalkozunk. Már egy-két projektünknél nekünk is túlszalad egyébként. Én úgy tudom, hogy a fennmaradó részt azt ő az előtte levő adatokból próbálja azért becsülni, és akkor úgy mutatja meg a statisztikákat.
Igen, csak ez egy veszélyes játék lehet. Például egy elkereskedelmi forgalmat próbálunk lekérni, és ha mondjuk az adatunknak csak a feléből tud becsülni, akkor a másik felét az, hogy nagyon egyszerűen kipótolja, csak hogy nem biztos, hogy a valóságot fogjuk kapni.
Hát igen.
Sőt, biztos, hogy nem a valóságot, az a kérdés, hogy mennyiben fog ez eltérni a valóságtól, és ebből milyen kvázi rossz döntéseket tudunk hozni.
Jó, Zoli, szerintem térjünk át arra részre, hogy mi az, amiket érdemes egyébként mérni. Milyen kulcsmutatók vannak.
Igen, most egy autós hasonlattal élve, az Analytics az úgy néz ki, mintha itt bejönnek egy autóba, A pontból B pontba megpróbálunk elmenni, és a mutatók azok a különböző jelzőtáblák, amik az út mentén vannak, vagy éppen a műszerfalon, a mennyivel megyünk a kilométer óra, vagy éppen az üzemanyag tartályunk, hogy hogy áll. Nyilván bepattantunk az autóba, és elindulhatunk úgy Budapestre, hogy nem pillantunk ezekre rá, vagy odaérünk, vagy nem. Ez meg itt az emberi megérzés vakszerencsére vezetném vissza. Vagy úgy készülsz egy útra, hogy előtte megtankolod, nyomáspróba, stb. Minden rendben van az autón, és ezek gyakorlatilag segítenek bennünket úton tartani.
Most ez alatt a beállításokat érted, hogy a Google Analytics beállításairól?
Nem, hanem hogy egyáltalán milyen mutatókat érdemes figyelni, és ez mindegyik cégnek más, és nyilván itt bejön a képben, hogy milyen iparágban vagy. Nagyon nem mindegy, milyen iparágban van. Utána a második, hogy milyen fázisban van a bizniszed. Ettől függően más céljaid lehetnek, és a más célokhoz másféle KPI mutatók tartozhatnak, és azért nem szabad átvenni egy KPI mutatót, mert a többség azt nézi. Neked az lehet, hogy teljesen felesleges, illetve falsadat, és abból hozol olyan döntéseket, amikkel lehet, hogy elhasol a
igen,
céged.
Ugye érdemes az elején leülni, átgondolni azt, hogy mit szeretnénk látni, miért szeretnénk azt látni, mit tudunk abból optimalizálni akár a későbbiekben.
Ezért próbáltunk egy olyan listát, most ez nem lesz hosszú lista, de olyan néhány mutatót hozni, ami igazából egy shop tulajdonos számára, illetve egy marketinges számára mindenképpen hasznos. Attól függetlenül, hogy milyen fázisban van a biznisze, illetve hogy milyen iparágban van, ezeket akkor is érdemes figyelni.
Lesz egy-két olyan mutató, ahol jelezni fogjuk azt, hogy ha Google Analytics-et csak a követőkódot bemásoljuk az oldal alá, és a beállításait csak default alapbeállításokon használjuk, akkor elképzelhető, hogy ezeket nem fogjuk látni, de ezekről említést teszünk, hogy hol milyen beállításokat érdemes megcsinálni. Jó, hát szerintem kezdjük az elsővel, ami egy fontos dolog. Nyilván mi ezt nem priorizáltuk, hogy mi a legfontosabb, priorizálás nélkül megyünk végig rajta. Az első dolog, amit mi meg szoktunk nézni, főleg elkereskedelme esetén, az a konverziós arány. Ugye a konverziós célok, ezeket is meghatározhatjuk. Én most itt kifejezetten konverziós cél alatt csak a tranzakciókról fogunk beszélni, ami azt jelenti, hogy vásárlás történik.
Illetve ennek az arányáról.
Illetve ennek az arányáról, és hogy csak hogy értsétek, hogy bármilyen konverziót fölvehettek célként. Lehet konverzió egy hírlevélre iratkozás, lehet konverzió egy kosárba rakás. Miket szoktak még Zoli konverziónak használni?
Hát ugye itt is két részre érdemes bontani, a hard és a soft konverziókra. A hard konverzió egy shop esetében, én azt mondom, mindenképpen csak a vásárlás legyen. Minden egyéb, amit mérünk, az soft. És szinte bármilyen elköteleződést, videóindítást is lehet, PDF letöltés, hírlevél feliratkozás, azt hiszem, ezt mondtad.
Jó, igazából szerintem mindenki át tudja gondolni, hogy mi az, ami saját magának fontos. Konverziós arány alatt igazából azt értjük, hogyha vásárlás, vagy tök mindegy, miről van szó, de mondjuk, hogyha vásárlásról beszélünk, hogy 100 látogatóból hány vásárlás történik. És hogy mondjuk 100 látogatóból egy vásárlás történik átlagosan, akkor azt mondhatjuk, hogy ez egy 1%-os konverziós arány.
Így van. De itt nagyon fontos megjegyezni, hogy ez a szám önmagában keveset mond. Hiszen ha azt mondjuk, hogy 20 látogató érkezett az oldalunkra, és abból egy vásárol, az 5%-os konverziós arány. De ha azt mondjuk, hogy 20 ezer látogató érkezett az oldalra, és abból 1000 vásárolt, az megint csak 5%, de a két szint között azért óriási különbség van, hogy
igen, forgalom, nyilván.
Egy vásárlásod van, vagy 1000.
Persze. Hogy jónak, értem, hogy mit mondasz, vagy mit akarsz kilyukadni, hogy jónak tűnhet egy magas konverziós arány, egy alacsony forgalom mellett, de igazából az valószínűleg nem
profitál. Igen, igen, ez mindenképpen ez egy ilyen számított mutató, ugye, ami a weboldalra érkező látogatók számából és a vásárlások számából keletkezik, és ezt mindenképpen figyelembe kell venni a számításánál.
Ahhoz, hogy láthassuk a konverziós arányunkat, ugye bizonyos beállításokat meg kell tennünk a Google Analytica-ba, valamint ugye ezekhez kapcsolódó adatokat be kell küldenünk, és nyilvánvalóan a webáruház rendszerünket is tudnunk erre, hogy őt be tudja-e küldeni.
Így van.
Ugye a webáruházak szempontjából, hogyha mondjuk valaki bérehetőt használ, ők valószínűleg föl vannak készítve erre, hogy beküldjék az ilyen adatokat. Általában a nyílt forráskódú megoldásoknál egy VP, vagy egy WordPress, WooCommerce, vagy egy Magento, vagy egy OpenCart, Presta, ezek esetében viszont vannak olyan jellegű kis modulok, pluginek, amiket, hogyha föltelepítünk, akkor ugyanígy beküldik ezeket az adatokat. Ha nincs, és egyedi fejlesztésünk van, akkor abban az esetben nyilván a fejlesztőnek, vagy a csapatnak, aki készíti, annak tudnia kell, hogy milyen adatokat kell beküldeni ahhoz, hogy ezeket a számokat láthassuk.
A tavaly évben volt egy ügyfelünk, akinél belépve az Analytics fiókjába, meglepően tapasztaltuk, hogy nem voltak elker adatok. Sem bevétel, sem arányok, semmi. És az admin feleten akkor rájöttünk, hogy hát nem kapcsolták be a mérést.
Igen, ugye az adatok mentek, de nem volt bekapcsolva.
Nem. Itt az érdekes, bekapcsoltuk, majd visszamentünk egy nap múlva, és még mindig nem volt semmi, és akkor jöttünk rá, hogy az adatok sem mentek.
Aha.
Mert hogy nem volt ez a modul belefejlesztve.
Ez egyedi fejlesztés?
Ez egy egyedi fejlesztés
rendszer volt. Hát igen, ott azért jobban előfordul, hogyha maga a fejlesztő csapat az kevésbé van, kevésbé marketing fókuszú, vagy ezekben nincs tapasztalata, vagy nagyisten kezdők, akkor ott azért jobban előfordulnak ezek a dolgok. De nyilván ezt gyorsan lehet orvosolni. Jó, beszéljünk itt arról szerintem, hogy ugye a webshop expertnek volt egy felmérése, vagy minden évben van egy felmérése, és ő nekik egy ilyen 1,8%-os átlagos konverziós arány jött ki a magyar shopokra vonatkozólag. De szerintem ezt elmondhatjuk, hogy ez világszínvonalon egy hasonló arányt ad.
Talán az amerikai statok kicsit magasabbak.
Uh-huh.
Ott ilyen 2-3% közötti átlagot szoktak kihozni.
Ez mitől lehet? Jobban marketingezhetnek?
Vagy az biztos.
És jobb is maga az elköteleződés az elker vásárlások felé már? Előrébb lehetnek ebbe?
Hát ezt nem tudom. Nem tudom minden megítélni. Biztos, hogy előttünk járnak néhány évvel. Ugye azt tudni kell, hogy minél idősebb egy áruház, annál magasabb a konverziós aránya. Még egy indulónak ezzel meg kell küzdeni, ezzel körülbelül 1%-ossal, addig egy 5 éves simán tudja hozni ezt a 1,82-t.
Jó, ezt tegyük hozzá, ez nem csak a kor miatt van, hanem az, hogy a tapasztalatok, ahogy jöttek bele, ahogy a SEO-nak egyre jobban megfelelt, és ahogy egyre több bizalom, ahogy jönnek vissza a vásárlók. Mi volt egyébként neked, Zoli, a legmagasabb konverziós arány, amit láttál webáruház esetén?
Amire most így határozottan emlékszek, az 7, közelebb volt a 8-hoz.
Azt a mindenit. most ne nevezzük meg, de ő egyébként termékkörileg hova tartozott? Milyen termékkört forgalmaztak?
Életmód és egészségügyi termékeket.
Jó, én amit láttam legmagasabb, az szerintem az inkább ilyen 6%-os volt, ami a mi praxisunk alatt volt, az 5-6%, amit el tudtunk érni, de hogy alapvetően én azt látom, hogy nagyon függ tényleg a termékkört, hogy mit tudunk értékesíteni, hogyha van egy olyan termékkörünk, ami akár azt mondom, hogy létszükségletet jelent számunkra, és újra-újra meg kell vásárolnunk, egy napi, heti, havi fogyasztói vagyunk annak a termékkörnek. Nagy Isten, még a webáruház egy olyan jellegű előnyt tud biztosítani, hogy az infrastruktúrális költségek alacsonyan tartása miatt az árakat kellemesebben tudja adni, mint egy fizikális boltban. Én úgy gondolom, hogy ezek egy elég jó előny sorozatot tudnak összehozni, ami által egyébként egy elég jó magas konverziót el lehet érni.
Igen, hát ezt tudni kell, hogy egy ilyen magas konverziós számhoz már elengedhetetlen a brand ismerete, ami nagyban hozzájárul ehhez a számhoz, ami megint csak összeköthető a korral. Nyilván brandet pedig csak évek alatt lehet szépen folyamatosan felépíteni, és ez mindig gyakorlatilag támogatja egymást.
Ha meg hogy ne feledjük el, hogy valószínűleg ezeken a területeken azért nagyon erős az a jellegű adatbázis építés, és az a jellegű munkálat, amivel oda kötjük azt a vásárlót, és amivel rá tudjuk tényleg bízni arra, hogy újra és újra vásároljon. És ezt azért nehezen tudom elképzelni olyan termékköröknél, amikor megvásárolok egy terméket, és valószínűleg az elkövetkezendő 10 évben nem lesz rá szükségem, mert mondjuk egy elektronikai cikk, ami nem megy tönkre addigra. Szóval, hogy azért ez becsapós lehet, hogy valaki nagyon szeretne elérni, nem tudom, 3-4-5%-os konverziós arány, de hogyha az ő termékköre igazából nem hozza azt az előnyt, hogy azt újra meg lehet vásárolni időközönként, akkor én úgy gondolom, hogy nem is cél, hogy ilyet el tudjál érni.
Igen, itt egy nagyon fontos szempontot mondtál, hogy nem mindegy, hogy a konverziós arány az milyen időszakra értjük, mert egy egyhetes kampánynak a konverziós arány az lehet, hogy magasabb. Uh-huh. Megnyomtad a hirdetési büdzsét, tényleg egy jó landolót raktál össze, jó szövegírói elemekkel, simán hozhatja ezt a 3-4-5, akár 6%-ot is, de egy hosszabb időintervallumot nézve, egy év alatt mondjuk például, már nem biztos, hogy ezt tudja hozni.
Meg szerintem azt se felejtsük el, hogy ha olyan termékről van szó, hogy a döntésünk egy hosszabb időt kíván, ne is nagyobb értékű, vagy jobban utána akarunk járni, akkor elképzelhető, hogy többször visszamegyünk az oldalra. Tehát ha ugyanaz a vásárló 3-4-5-ször visszament az oldalra, nyilván az is a konverziós arányunkat rontja, mint hogyha egy olyan impulzus vásárlásunk van, amikor fölmegyünk az oldalra, és akkor azonnal, hát ez nagyon tetszett, ezt most megveszem, lecsapom ezt a dílt, ott valószínűleg egy jobb arányt is el lehet érni.
Megint csak oda lyukadunk ki, hogy rengeteg adatunk van, érdemes ezeket így összefüggésében kezelni, hogy hányszor jött az oldalra, milyen forrásokból jött az oldalra. Ugye itt bejön még egy nagyon fontos, ha már a forrásokat említettem, hogy a konverziós arányt nem csak úgy egybe kezeljük, ugye van egy konverziós arány egy oldalnak, de ugye ezeket még ugyanúgy alá tudjuk bontani egy forrás per médium például, ahol egyértelműen kirajzolódhat az, hogy az 1,8 maradjunk az 1,8-nál, az úgy tevődik össze, hogy például egy social csatornából durván 1%-unk van, még egy e-mailben mondjuk 3,4. stb. Google, CPC, árukereső, stb. Bármit most itt képzeltünk, és ennek az összes munkamenetnek a konverziós aránya adja ki ezt az 1,8-at, de hogy ezen belül súlyozódnak a konverziós arányok, és nyilván érdemesebb ezt a csatornát preferálni, ami magasabb.
Jó, hogy felhoztad ezt, egyébként most van is előttem egy statisztika, ezt a statisztikát fel fogjuk tenni a blogunkra, vagy ennek a print screenjét, ami a kezemben van. Alapvetően név nélkül, meg nyilván ezt ki is fogjuk majd satírozni. Itt egy hónapos időszakot nézünk, és egy átlagos 4,16%-os konverziós arányt látunk, ahol alapvetően az organikus keresésből származó konverziós arány az 3,39. Egy nagyon magas direkt 6,66, ami úgy gondolom, hogy mutathatja azt, hogyha a direkt konverziós arány magasabb, mint például az organikusból jövő, hogy ott elég erős lehet a brand, ismerik már az oldalt, és vissza-vissza jönnek, már csak azzal, hogy beírják a domain nevet. Árösszehasonlító oldalak, azt általában elmondhatjuk, hogy az magas szokott lenni, mivel ott már egy olyan vásárlási folyamatában előre járó emberki van, aki az árakról érdeklődik. Ő már valószínűleg kiválasztotta azt, hogy milyen terméket szeretne vásárolni, és most már inkább ár alapján hozza meg a döntését, és ott azért magasabb konverziós arány szokott lenni.
Itt ezzel vitatkoznék, hogy mindig magasabb szokott lenni. Nyilván, aki árukeresőre megy, az már meghozta a döntést, ott a végső szempont dönt az ár. És ha jó árad van, akkor jó a konverziós arányod, ha piacon viszonylag drágább vagy, akkor nem lesz jó a konverziós arányod.
Hát igen, igen. Egyébként most ez a kis stat is ellentmond ennek, hogy egyébként itt az ár összehasonlítóról jövő forgalom az egy rosszabb konverziós arányjal megy, mint az átlag egyébként. Magas szokott lenni általában a saját adatbázisból és hílevélből jövő, és az ezt ne felejtsük el, hogy az a terület, ami tud optimalizálni a teljes költési büdzsénken is, mert azért általában ugye a PPC-ből jövő, főleg Google PPC-ből jövő keresések, ha nem egy réspiacról van szó, hanem mondjuk már elég erős a verseny, akkor ott az összbüdzsénknek nagy részét ki szokta tenni, és alapvetően valószínűleg ott kisebb profitot tudunk el, ha egyáltalán profitot tudunk elérni azokon a jellegű reklámokon, és hogy ezt mind mondjuk a SEO, és mind a saját adatbázis építése, az normalizálni tudja. Ugye így globálban érdemes ezzel egészen gondolkodni. Talán itt még annyit el, vagy annyiról beszélnék, hogy ugye itt vannak olyan területek, amik azt látjuk ezek a számok alapján, hogy alapvetően az átlagos elkereskedelmi konverziós arányunkat gyengítik. Itt most mi esetünkben egyébként a közösségi média ilyen. De ha kiszednénk azt a lábat, akkor valószínűleg az összképünk erőteljesen csökkenne.
Hát igen, én tudni kell, hogy most a közösségi média az sokkal inkább az újakat célozza meg. Nyilván még nincs bizalom, nem hallott annyiszor az adott brandről, de mégis egy fontos lábat képvisel. Lásd a marketing például, vagy retargeting, erre majd kitérünk később.
Igen, szerintem az egy másik adásba lesz. Jó, elmondjunk még itt valamit erről, Zoli.
Én csak annyival egészítenem ki, hogy mindenképpen ezt úgy kezeljük, mint egy általános mutatót, az LKR konverziós arányt, és azt vegyük figyelembe, hogy itt minimális fejlődést is, ha sikerül elérnünk, az bevételben nagyságrendeket jelenthet. Szóval itt tényleg 0-10%-ok milliókat jelenthetnek. Jó, térjünk át szerintem a második pontunkra, okay. Kosár elhagyási arányra. Ami ugye azt mutatja meg, hogy hány százalék azoknak az aránya, akik kosárba helyeznek bizonyos termékeket, ennek ellenére mégsem fejezik be vásárlást.
Ez egyébként nagy átlagban milyen arányú lemorzsolódás szokott lenni?
Hát én most amerikai statokat olvastam ezzel kapcsolatban, és ott közel ilyen 70%-os kosár elhagyási arány szokott mutatkozni. Én nem találkoztam még ilyen magassal itt Magyarországon. Uh-huh. 60%-ot már láttam, de én általában azt mondom, ez az 50-60 közé szokott beesni.
Én is így emlékszek a saját magunkkal által kezelt áruházaknál. Alapvetően itt, hogy miről beszélünk, hogyha 100-an kosárba rakták a terméket, akkor abból egy amerikai stat szerint gyakorlatilag 30 vásárló történik.
Igen, és 70-en valamilyen okból kifolyólag távoznak az oldalról. Lehet, hogy pont abból, amit az imént említettünk, hogy váratlanul felmerült költségeket találkoznak. Például általában a szállítást így tipikusan ilyen szokott lenni, hogy nem áll ennyi. És akkor
nézek valami mást. Most, hogyha csak a saját magunkból indulunk ki, mi is szoktunk ilyet csinálni, hogy főleg, hogyha nem egy drága termék, és mondjuk az utóbbi időben elég drága lett a szállítás, ugye a szállító cégek most már egyre drágábban dolgoznak, és nyilvánvalóan ott ezen nagyon meggondolja az ember, hogyha tetemes része a szállítás egyébként a termékköltségnek. Egyébként alapvetően szerintem nagyon sok áruházban például nincsen kívánságlista se, vagy éppen nagyon sokan úgy dolgoznak, vagy úgy keresgélnek, hogy bedobják a kosárba, hogy ez még lehet, hogy jó lesz nekem, beleteszem csak, hogy ne kelljen újra megkeresnem, hogyha nincs mondjuk kívánságlista vagy wishlist, és az nem biztos, hogy vásárlás még. Sőt, ugye nagyon sokszor lehet az, hogy ugye visszajön később, majd akkor fogja megvásárolni. Ez mind egyébként a kosár elhagyási arányunkat azt rontja.
Igen. Ugye itt ezzel azért érdemes foglalkoznunk, mert mielőtt még itt milliókat belelünk a kampányainkba, hogy forgalmat tereljünk az oldalra, érdemes tisztában lenni ezzel az arányjal. Mert ha ez tényleg ilyen 60-70% körül van, már az 50 is egyébként magas, mindegy mekkora ez a szám, az a lényeg, hogy ott pénzt veszítünk. És ezzel mindenképpen érdemes optimalizálni. És ha most lapátoljuk bele a pénzt az egyik oldalon, csomó vásárlótól elesünk, pláne ha még fizetünk is ezekért az új vásárlókért, de ezt fogadjuk el úgy, mint egy teljesen normális helyzetet. megcsinál a telefon, új ablakot nyitott, bejött a gyerkőc, millió-millió megzavarhat, ha még az oldalad jó is. Arról nem is beszél, vagy a kártya a fizetési információknál például a bank elutasította a bankkártyáját, lassú az oldal betöltődés, ettől most tekintsünk el, még ha technikailag teljesen rendben van az oldalunk, akkor is a másik oldalon ülőnek, a vásárlónak millió dolog közbe jöhet, ami megzavarhatja a vásárlásban. És inkább tekintsünk úgy szerintem a kosárlahagyásra, mint már egy olyan magas szintű elköteleződésre, hogy eljutott valaki odáig, hogy a termékünket berakta a kosárába, tényleg már csak egy pici lépés kell neki, és úgymond kinyitja nekünk a pénztárcáját. Ezt el kell nála érni, lehet, hogy pszichológiai trükkökkel, lehet, hogy csak tényleg utána kell nyúlnunk egy remarketingre vagy retargetingre. Mindenképpen tudnunk kell ezt az arányt.
Meg ne felejtsük el azt, hogy ha ezt mi jól fölparaméterezzük, és ezeket az adatokat átadjuk valami hirdetési rendszernek, akár a Facebook vagy a Google rendszerének, akkor gyakorlatilag természetesen GDPR szabályok betartása mentén, akkor gyakorlatilag őt vissza tudjuk követni. Tehát őt át tudjuk tenni már egy másik listára, mert hogy tudjuk, hogy volt egy olyan elköteleződése neki, hogy ő már kosárba dobott egy terméket. Valószínűleg ő már közelebb jár ahhoz, hogy nem csak informálódott, hanem ő meg is vásárolná ezeket, és utána nyilván ezekkel valamilyen módon lehet követni, újra megszólítani, megkeresni, hogy vissza tudjuk őt kanyarítani ide. Nyilván amellett, hogyha az oldalunkon ezek a számok nagyon-nagyon elrugaszkodnak, akkor nézzük meg, mert valami vagy az üzleti stratégiánkban nem jó, vagy technikailag vannak problémáink, és ezeket jó minél hamarabb kideríteni, és ezeket optimalizálni, normalizálni, és aztán utána ezekből minél jobb arányokat kihozni.
Van egy jó hír azonban, hogy a kosárláhagyóknak a többsége az megmenthető. Nyilván itt nagyon fontos szerepe van az időnek, minél gyorsabban tudunk reagálni, akár egy-két órán belül, annál nagyobb valószínűsége, hogy az embert vásárlásra tudjuk bírni. Itt még szóba jöttnek napok, de egy hét után már azt mondom, hogy el kell engedni általában, de ez megint függ a piaci helyzettől, illetve hogy milyen iparágban vagyunk, mekkora értékű terméket vásárolna az ember tőlünk.
Hát meg most valószínűleg ennek a pszichológiája is ott van, hogy ha egy impulzus dolog volt, és mondjuk egy hét eltelt, nem vásároltam meg, akkor valószínűleg az a kis saját impulzusom elment, hogy én nagyon szeretném azt a terméket. A másik dolog pedig az, hogy elképzelhető, hogy máshol ez megtörtént, ez a vásárlás. Egyébként maga ezekről az arányokról, amikről beszélünk, a konverziós arány, kosárelhagyási arány, minél több felhasználót tudunk, vagy látogatót tudunk terelni az oldalra, minél több csatornából, ott azért egyre jobban hígul ez az arány, úgyhogy igazából inkább trendeket próbáljunk megfigyelni ezzel kapcsolatban, és amikor oda jutunk, hogy maga a saját célpiacunkat megtaláltuk elég jól, őket jól kommunikáltan, a reklámaink által el tudjuk érni, majd ide tereljük, és ezt szeretnénk bővíteni egy picikét, és újabb területre kacsingatunk ki, azok általában mindig oda jutnak, hogy hígul egy picikét a látogató egyvelege, és ezek az arányokat abban az esetben egyébként többségében romlanak.
Itt nagyon fontos szempont, hogy van-e egy customer journey, egy ügyfél által megtett életút, felépítettük-e magunkat az ügyfélnél? Van-e már bizalom? Ez mind kihat a kosárlahagyásra is. Ha most valaki az oldalunkra jön nulla ismertséggel, vagy ismerettséggel korábbról, akkor véletlően ez a szám magas lesz. Valószínűleg így éri el a 70%-ot ez, de ha hónapok óta kommunikálunk neki, küldjük az e-mailt, építjük magunkat, különböző vevő véleményekkel alátámasztjuk, hogy mi miért vagyunk a tökéletes választás számára, illetve a termékünk miért oldja meg a problémáját, akkor ezekkel mind tudjuk csökkenteni a kosárlahagyásunkat, mert eleve olyan embereket juttatunk oda, akikben kialakítottuk, vagy maguk kialakították az igényt.
Megfelépítetted a bizalmat.
Igen.
Elmentünk egy picikét most már ilyen marketing irányba is, de még ezzel minden mindennel összefügg.
Abszolút.
Most elkezdtünk beszélgetni picit ezekről a sales funnelekről, vagy egyáltalán hogy érdemes ezeket fölépíteni, vagy arról nem, de hogy vannak ilyenek, de szerintem ez egy másik podcastnek vagy másik adásnak
valójában
a témája lesz, mert összefügg, csak ott ki szeretnénk majd térni arra, hogy ezeket, legalábbis a saját tapasztalatokat, hogy mi hogyan építjük ezeket, és hogy ezekből milyen tapasztalatok jöttek vissza.
Még annyit itt megemlítenék, hogy hogyan tehetünk ezek ellen, a kosárlabdások ellen. Ugye a legkézenfekvőbb, hogy egyszerűsítsd a folyamatot.
Aha.
Az emberek nem szeretik bonyolult dolgokat, helyette imádják az egyszerűeket. Ne kell még ezen neki agyalni, hogy most ide kell, hogy beírjam, még egy mezőt kitölteni, ez olyan, mint egy űrlapkitöltés. Minél egyszerűbb, minél kevesebb adatot kell megadni, annál biztosabb, hogy végigviszi. Utána ugye nevezzük haladó technikának igazából, és itt jön be a remarketing, retargeting, de most az egyszerűség kedvét kezeljük ezt most így egy pontnak. A Facebookon, illetve az Adsen tökéletesen vissza lehet célozni a kosárlabdákat. Ugye létrehozunk különböző közönséget, különböző időintervallumokkal, és megpróbáljuk a kosárba tett termékekkel dinamikusan utolérni a vásárlót. Ha ez sem megy, akkor megpróbáljuk azt, hogy ennek egy kiegészítőjét, vagy egy terméknek egy másik változatát kínáljuk fel neki, aztán vagy igent mond, vagy nem, és a harmadik legjobb módszer az e-mail gyakorlatilag, és szerintem ez működik a legjobban, hogy gyakorlatilag e-mail értesítővel utána nyúlunk még, hogy ha-hó, ezt nem feltetted a kosaratban.
Igen, viszont ugye ennek azért van egy technikai akadálya. Most már elmondhatjuk, hogy évek óta nagyon-nagyon menő dolog a vendégként való vásárlás, és ugye abban az esetben nekünk nincs meg az e-mail címünk, csak akkor, hogyha ő beregisztrált, vagy már korábban vásárlónk volt, úgyhogy ezt minden esetben ugye nem tudjuk megcsinálni.
Így van.
Na de egyébként igen, ez egy aránylag kis efforttal egy elég jó eredményt hozó megoldás.
Itt jön be a képbe, hogy mondjuk az imént említett konverziós aránya, ha láttuk, hogy az e-mailnek egy viszonylag magas konverziós aránya van, és még mondjuk remarketing utól tudjuk írni a kosárlabdákat, akkor itt az a cél, hogy valahogy szerezzük meg az e-mail címét, iratkoztassuk fel hozzánk, és próbáljuk hosszú-hosszú hónapokra magunkhoz láncolni gyakorlatilag. Nyilván ehhez kell megint kiszolgálás, bizony, és megint ugyanabb a körbe kerültünk bele, hogy minden összefügg.
Hát így van, meg ugye rengeteg kontent kell hozzá utána, hogy őt ott tudjuk tartani.
Megint termékfüggő és iparágfüggő, de a jó kontent az mindig kell.
Jó, no, menjünk tovább szerintem. A következő pont, amit mi meg szoktunk nézni, vagy mert érdemes beszélgetni, az átlagos kosárérték.
Szóval az átlagos kosárértéket legegyszerűbben tudjuk kiszámolni, hogy adott időszakban felmerülő összes bevételt elosztjuk ugyanennek az időszakában keletkezett összes tranzakcióknak a számával. Gyakorlatilag, ha volt 10 millió forint bevételünk, és az 10 tranzakcióból adódott, akkor az átlagos kosárértékünk az kerek 1 millió forint. Az egyszerűség kedvéért, most nagyobb számokkal dobálóztam egy kicsit.
Azért ilyet nem láttunk még.
Igen, nem, csak hogy például kedvéért. Azt tudni kell róla, hogy a bevételeket tekintve ennek a növelésére tett kísérleteink hozhatják a legtöbb hasznot nekünk.
Így van. Ugye a konverziós arány növelés mellett, ez az a két mutatónak a növelés, ugye arányaiban sokkal többet hozhat, mint hogyha sokkal nagyobb forgalmat terelünk az oldalra.
Igen, mert ugye itt már megint odajuk adunk ki, hogy egy elkötelezett emberkével állunk szemben, és mint tudjuk, a meglévő, már majdnem meglévő is sokkal olcsóbb, úgymond többet elköltetni vele nálunk, mint az egy újnál felépíteni magunkat.
Jó, itt ugye az átlagos kosárértékről beszélünk, ugye ezt, hogyha a Google-nek az analitika rendszerében nézik, és magyar nyelven, akkor ez az átlagos megrendelési érték alatt látjuk egyébként a konverziós információk alatt. Alapvetően ugye ezt is nagyon sok tényező tudja befolyásolni, és itt tipikusan bejönnek a különböző upsell és cross-sell megoldások, valamint akár a szállítási vagy ingyen szállítási értékhatárnak a különböző mozgatása. Ugye, hogyha valaki egy aránylag jól belátható ingyenes szállítási határ tud biztosítani a vásárlóinak, akkor nekünk az a tapasztalatunk, hogy azzal azért elég erőteljesen lehet annak az irányába húzni az átlagos kosárértéket. Itt egyébként, amit mi ki fogunk tenni a blogunkba kis screenshot, ott egy 14.500 forintos átlagos kosárérték van, ahol egy 12.000 forintos ingyenes vásárlási határ van. Tehát ott afülé tudták egyébként ezt tolni.
Akkor tudod, mi a következő lépés?
Mi a következő lépés?
A szállítási határt kicsit megemelni.
Lehet.
Minimálisan, és akkor már ezzel lehet növelni a kosárértéket
is. Igen, itt ugye szokták azért figyelni a konkurenciát is, és azért a konkurencia is hajlamos arra, hogy mondjuk ezzel ad többet, hogy ő mondjuk alacsonyabbra teszi a...
Néha a konkurencia visszahúz.
Nem néha. Nyilván ez egy versenyhelyzet. Egyébként jó is mondod, lehet, hogy ki kellene próbálnunk náluk, hogy
abszolút
emeljünk egy picikét.
Ugye itt is általában technikai akadályba szoktak ütközni a webshop tulajdonosok, illetve marketingesek, mert hogy ez nagyon nagyban függ attól, hogy milyen webáruházrendszert benértékesítünk.
Így van.
Ugyanis nézzük meg, hogy hol történt az átlagos kosárérték növelése az oldalon belül. Már történhet a vásárlás előtt, alatt, illetve után. Megmondom, mire gondolok előtt, alatt. A felhasználó böngészik, magyarul még a termék oldalon van, vagy a kategória oldalon van, de a termék oldalon már különböző kiegészítő termékeket kínálunk neki. Ez már egy tipikus kosárérték növelő megoldás lehet. A másik, hogy már eljutott a checkout folyamatra, vagy a pénztárhoz, már fizetne, amikor még mindig vagy kiegészítő termék, vagy egy upsell feljön neki, hogy ha még ezt megveszed, akármi kedvezménnyel is, ez is egy tipikus kosárértéknevelő megoldás, és a legnehezebb kivitelezni, hogy utána, és megint itt a...
Mert technikailag gondolod.
Hát igen, hogy köszönöm, hogy gyakorlatilag még egy upsell legyen, vagy e-mailben, akkor kiküldünk neki még egy kupont, de ez már nem szorosan ahhoz a kosárértékhez tartozik, de mégis újabb vásárlás keletkezhet belőle. De számomra a legegyszerűbb egyébként tényleg az, hogy az ingyenes szállítás kicsit játszani. Amit megfigyeled, hogy pont amit most elmondtál, azt megfigyeled, hogy az átlagos kosárérték az 14 ezer, és a kiszállítás pedig 12.500-tól van, akkor érdemes mondjuk 15.000-re emelni az ingyenes kiszállítást, és megfigyelni, hogy hajlandók-e utána menni.
Egy kisebb lépcsőt mondtam volna, hogy egy ezressel megemelni, mert ilyen forgalmak nem az is, de egyébként abszolút, ez most tesztelés kérdése mind a kettő. Mondjuk ettől függetlenül, hogy ezt a három helyet megemlítettük, és most egy-két példát hoztunk, hát ez itt még rengeteg példa lehet. Ugye vannak, akik nagyon rámentek erre, hogy mennyiségi kedvezményeket adnak, van, aki ráment arra, hogy csomagajánlatokat ad, van, aki rámegy arra, hogy kuponnal próbálja egyébként rábírni őket arra, hogy bizonyos értékhatár fölött tudod már a kuponodat érvényesíteni, vagy egy bizonyos értékhatár fölött ajándékot kapsz, vagy itt tényleg csak a fantáziánk szabhatárt annak, hogy hogyan, meg a technikai feltételek, hogy hogyan lehet ezeket kivitelezni.
Igen, de ha tényleg megvan az e-mail címe, akkor küldjünk egy e-mailt neki. Nyilván nem annak a kosárnak az értékét fogja felhúzni, mert ez már egy lezárult dolog lesz, de hogy egy újabb apropó, hogy meg tudjuk szólítani, és kínálni neki valami kiegészítést.
Erről beszélgettünk már korábban, hogy volt egy olyan ügyfelünk, aki nagyon ráment a szél. Mondjuk ő ilyen sales terület után indult el, és nyitott kereskedelmi üzletet, és aztán ők az EKR-re nagyon ráálltak, vagy a webáruházas értékesítésre, és ott nagyon komolyan megcsinálták ezt, hogy a vásárlások után kiment e-mailbe az újabb ajánlat, nagyon erősen szegmentáltak. Egyébként maga az a piac is képes volt arra, hogy erősen lehetett szegmentálni a vásárlókat, hogy ő miután érdeklődhet, és hogy valami aprofóval egyébként mindenkit felhívtak utána, és a felhívás közben lehet, hogy csak adatot egyeztettek, vagy igazából nem tudom, mi volt az aprofója neki, szélszálltak továbbiakba. És még ott el tudtak, még annyi volt a visszajelzés, hogy 20-25%-ban még eladtak egyébként termékeket a vásárlásnál is, és hogy ezt kiszámolták, hogy gyakorlatilag nagyon-nagyon megérte ezzel foglalkozni. Az ügyfélszolgáltató olyan szinten felfedezte, hogy egy vagy két emberkel foglalkozott ezzel. Ez egy néhány százmilliós forgalmú áruházán nőtte ki magát, és hogy ott már igazából megérte ezzel foglalkozni, hogy mondjuk egy-egy emberkét mellé veszünk, de mondjuk lehet, hogy nem kellett volna mondanom az értékhatárt, mert ez igazából kisebbeknél is. Ez abszolút megérte. Ha belegondolunk, hogy
25% az 25%.
Így van. Tehát, hogy most kiszámolunk egy látogatóra jutó értéket, és mondjuk azt nézzük, sőt, ne is inkább azt mondom, hogy egy vásárra jutó értéket, hogy egy vásárlás az nekünk, nem tudom én, 1500 forintba kerül, akkor szerintem a munkaórában csak kiszámoljuk, hogy valaki leül, és 10 perc alatt fölhívja egyébként azt a azt a vásárlót, és mondjuk el tud adni neki még egy 5000 forintos terméket, mert azt mondja, hogy ezért nem kell külön szállítási díjat fizetni, ugyanabba a csomagba beletesszük, és hogy valószínűleg figyelmen kívül hagyta, hogy ez most az aktuális ajánlatunk, és hogy ez pont ahhoz a csomaghoz passzolna is, akkor szerintem nagyon sokan fogják azt mondani, hogy persze, tedd bele. És ez megtérül.
Arról nem is beszélve, hogy rengeteg olyan tényező van, ami még a vásárlás mellett pozitívan elsülhet. Például az ügyfél elégedettséget simán tudod ezzel növelni. Tényleg felhívott, hogy holnap akkor megy a futár, adatot egyeztet. Biztos ez a cím? Biztos jó az időpont? Otthon lesz. Nem fogja senki rácsapni a telefont.
Igen, ezt ügyfelektől én is így hallom vissza, hogy inkább pozitív az ilyen jellegű telefonhívás.
Ritka. Egy az, hogy ritkaság szám egy. Nem szoktak ehhez hozzá, hogy úgymond ügyfélként kezelik. Megbecsülik, felhívják, normálisan kommunikálnak vele, és még egy nagyon fontos lehetőséget ad egy kis piackutatásra is.
Igen.
Megkérdezni néhány dolgot, ami számukra fontos, neki meg semmiből nem tart elmondani, hogy hol találtánk, miért itt szokott vásárolni, vagy tök mindegyet most megint üzleti
de erre lehet, erre abszolút lehet építkezni egyébként. Tehát olyan információk jönnek vissza, amire a mi saját kis boxunkban nem is gondolnánk.
Így van.
És ezeket
milyen szavakat használ már, és azt most a szövegírásnál is fel lehet használni, például, hogy hogyan hivatkozik a termékünkre. Vagy akár bekírni tőle egy értékelést a termékről, akár egy videós értékelést, valami kuponért cserébe.
Szóval az még teljesen, extrém már, de
jó, de teljesen tovább lehet ezt vinni új területekre dolgot, és akkor gyakorlatilag egy ilyen olyan szintű bizalmat tudsz kiépíteni vele, ami tényleg, és manapság igazából pont ez hiányzik. Ez a face-to-face, most minden automatizálva van, minden automatikusan történik, és az emberek is érzik, hogy tudja, hogyha ide kattint, akkor jön majd egy automatikus visszaigazoló, ami majd ezt meg ezt tartalmazza, és kicsit ezzel bele tudsz vinni, ki tudod zökkenteni ebből a folyamatból, ebből a fázisból, hogy én is csak egy vagyok a millió vásárlóból.
Abszolút. Egyébként maga a telefonra visszatérve egyébként egy pár szót, hogy én ha vásárolok valamit, és tudom, hogy mikor jön a csomag, akkor ott én figyelem a telefonomat, nem az, hogy figyelem.
Extázisban vagy.
Hát, hogy extázisban azért nem vagyok, de hogy tudom, hogy vagy a futár hív, vagy valamilyen jellegű információ, és ismeretlen számot is abban az esetben fölveszek. Mert ugye nagyon sokan mondják, hogy hát úgyse veszik föl a telefon, meg nem veszed föl a telefont, hogy arról van szó. Nem ez a tapasztalat itt ezzel kapcsolatban, hogy fölveszik, és hogy csak saját magunkból kiindulunk, igazából valóban nem vesszük ezt tolakadásnak abban az esetben. Vagy lehet, hogy nagyon pici százalék annak veszi, de hát ez most járulékos veszteség.
Beszéljünk itt még egyetlen egy dologról, hogy az imént említett kutatásban szó esik arról is, hogy Magyarországon mennyi volt az átlagos kosárérték.
Mennyi volt?
21 ezer forint körül mozgott ez a szám.
Mondjuk ezt valószínűleg fölhúzzák egyébként a nagy, mondjuk az elektronikai piac, ahol teszem föl ezt a szerintem jól összehasonlítható termékek, a tévé, a hűtő, stb. És hogy ezeket azért rendre online vásároljuk meg.
Hát igen, nyilván nem tudjuk, hogy milyen cégek, milyen iparágban tevékenykedő cégek töltötték ki a kérdőjévet, de vegyük ezt alapul. Kioszható ez a 20 ezer forint körüli átlagos kosárérték. Nyilván van ettől több, van ettől kevesebb, de hogy itt lehet számogatni itt most, hogy ha úgy említettük, hogy közel 70%-os kosár elhagyás van, és abból a 75%-nak mondjuk az egyharmadát sikerül megmentened, az mondjuk 100-ból akkor 25 vásárló, és az 25-öt felszorozod ezzel a 20 ezer forinttal, az egy félmilliós bevételt azért realizálni tudunk.
Aha. Szerintem ez nem kérdés, hogy ezzel foglalkozni kell. Inkább az a nehézkes, hogy szerintem nagyon sokan, akik elkezdik ezt, most mondjuk 1-2 éve foglalkoznak már vele, egyszerűen nem jut még el oda, hogy ezeket a pontokat optimalizálja, mert a saját kis rendszere elindult, talált egy olyan piacot, ahol ő megtalálja magát, elindul a forgalom. Ezek ugye ilyenkor az első években elég erőteljes növekedésnek indulnak. Tehát nem is csak 20%-at nőnek, hanem simán dupláznak, háromszoroznak egyik évről a másikra, és ott igazából, hogy utolérjék magukat, a kis saját infrastruktúrájukat fölépítsék, hogy ki tudják szolgálni ezt a jellegű látogatás és ezt a jellegű vásárlási folyamatokat, és ott még nem igazán ezzel foglalkoznak, hogy optimalizáljanak. De eljön az az idő, amikor ezzel kell foglalkozni, mert rengeteget javít a hatékonyságon, főleg a pénzügyi hatékonyságon.
Igen, hát általában ezek olyan cégeknél fordulnak el, ahol nem két ember csinálja a shopot, hanem
csapat.
Hanem inkább csapat, igen, és több százmilliós, inkább úgy mondom, 100+-os cégek szokták ezeket a technikákat úgymond alkalmazni.
Vagy a másik véglet, amikor marketingesek kifejezetten dropshippingre, bármire építenek saját maguknak, ahol a logisztikával ők nem foglalkoznak. Ott már szerintem sokkal kisebb forgalmak, nem mindenféle technológiát kipróbálnak, és mindenféle technikát megcsinálnak, mert kifejezetten ugye ehhez értenek, és ez az, amit erősítenek. Itt én úgy gondolom, hogy sokkal alacsonyabban van az a bevételi határ, amikor nagyon erőteljesen foglalkoznak ezzel, és sokkal hamarabb időben, mert már elképzelhető, hogy az első időszakokban a saját előnyét arra építi fel, hogy ezeket kialakít.
Lehet, de egy marketinges, azok inkább az automatizmus felé szoktak húzni, és ha csinálja, és akkor biztosan kiszervezi. Amivel nincs semmi baj. Csak hogy nem ő fogja ezt csinálni. Lehet, hogy egy egyszemélyes shopot csinál, ő mindent összerakott áttérben, mindenhez ért, és ezeket a folyamatokat megfogta és kiszervezte különböző helyekre. Ilyet tudom képzelni. Ha van még egy mindenki számára egy elég fontos szám, azok a bevételek, amik így magukban nem mondanak semmit, de hogy mégis beszéljünk róla néhány szót.
Jó, hát igazából ugye egy ilyen cég esetén két helyről tud erről informálódni. Az egyik az a saját ERP rendszere, vagy hogyha kisebb, akkor csak számlázó rendszere, ahol a bevételeit látja. De ugye ezeket tudjuk látni a Google Analytica rendszerén keresztül is, hogyha beküldjük ezeket az információkat. És itt azt hiszem ki kell emelnünk azt, hogy itt tipikusan igaz az, hogy nagyon tudnunk kell azt, hogy mit küldünk be, és hogy mit szeretnénk látni. Mert alapvetően nyilván legegyszerűbb az, hogy a bruttó szállítási költség és egyéb költségekkel felvértezett végárat beküldjük, de lehet, hogy nem ezzel akarunk számolni. Lehet, hogy nekünk a nettó termék ára fontos, nem fontos például a szállítási költség. Szóval, hogy ezeket nagyon szépen le kell fektetni az elején, és ezeket, hogyha van rá lehetőség rendszer szinten, akkor úgy kell beállítani, vagy lefejlesztetni, hogy számunkra a megfelelő információkat lássuk.
Igen, az önmagában a bevétel ez kicsit ilyen becsapós lehet, ha csak azt nézzük. Nagyon tisztában kell, hogy legyünk a saját profitunkkal, vagy haszonkulcsunkkal, inkább úgy mondom. Semmi baj nincs azzal, hogy alapértelmezetten azt kerül be, olyan adat kerül az Analytics-be, ami tartalmazza a shopnak az árát, szállítási díja, minden együtt. Magyarul általában a bruttó szállítási díj, ez mind rárakódik. És ha ezt tudjuk, akkor nincs semmi baj. Csak legyen egy ilyen százalék a fejünkben, hogy nekünk ez az átlagos haszonkulcsunk, ez az átlagos megrendelési értékünk, ez az átlagos szállítási díjunk, és az áfa az egy adott dolog, és ezt, ha mindent levonunk, akkor legyen egy ilyen százalék a fejünkben, mondjuk egy 20-30 százalékos haszonkulcs, szerintem ez egy ilyen átlagosnak mondható, és akkor ha van 100 millió forint forgalmunk, akkor tudjuk, hogy ha neked 25 százalék haszonkulcsod, akkor abból csak 25 millió a nyereséged.
Igen, ugye ez talán két különböző szintet tudunk megkülönböztetni, és az egyik szint az, amikor tényleg trendekre vagyunk kíváncsiak. És a másik dolog, amikor a Google Analytics-en keresztül tényleg pontosabb számokat is akarunk látni. Mondjuk ez azért veszélyes, hogy onnan készítsük a saját kis kimutatásainkat, sőt, szerintem ilyen nincs is. Mert hogy abban az esetben, ha csak trendeket akarunk látni, akkor ugye beküldhetjük ezeket az információkat. És ugye az, ami még itt egy nehézkes dolog az, hogy nem nagyon tudjuk a költséghelyeket ide bepárosítani. Mert tipikus példa a szállítási költséget ugye beküldtük, annak az értékét ugyanúgy. De hogy alapvetően valószínűleg nem teljesen azonosulunk a szállítató cégnek a kalkulációjához. Ugye többségében általában meghatároznak egy szállítási díjat, nem tudom, 1500 forintot, és akkor az egyik esetben a szállítás az, nem tudom, 1100 forint volt, a másik esetben meg lehet, hogy éppen 2200 forint. Ugye nyilván van, aki már tovább ment ebbe a dologba, és azt mondta, hogy súlyalapú, és különböző kritériumoknak megfelelően kalkulál a rendszer, és mondjuk közelít már a szállítató cégnek a kalkulációjához, de ott se teljesen pontos. Szóval nem tudod mellé tenni pontosan azt a költséget, hogy egyébként bejött, és te rászámoltál minden egyes szállításra 1500 forintot, de ez lehet, hogy neked nem annyiba került. Ugye ez egy külön kimutatás teljesen. Tovább menve az egészbe, hogy ugye nem tudod azokat a költséget beletenni, amik például a Google Ads rendszerén keresztül ugye megkapod a kattintási költségeidet egy adott időszakra, de ahhoz, hogy például mondjuk más hirdető rendszerekből is áthozd, az már nem a TRIF kategória.
Meg lehet oldani, csak technikailag érteni kell hozzá. Különböző custom metrics-ek és custom dimension-nek megoldható ez a dolog, de ez nem az az alaphelyzet, ami...
Igen, igen. Ez már egy nehezebb kategória. És ugye itt szoktunk használni egy Google-nek egy másik megoldását, ez a Data Studio, ugye, ahol ezt a jellegű integrációt egy picit könnyebben meg lehet oldani, és ott egy picit könnyebben ki tudunk nyerni különböző rendszerekből. Nem is könnyebben ki tudunk, hanem könnyebben be tudunk hozni külső rendszerekből információkat, és ezekből olyan jellegű statisztikákat és olyan jellegű kimutatásokat tudunk saját magunknak testre szabni, amit mondjuk a Google Analytics-ában nem látunk.
Hát igen. Bevételeket még érdemes ugyanúgy vizsgálni, mint akár a konverziós arányt forrás per médiumonként, ugyanis egyáltalán nem mindegy, hogy melyik bevételi forrásra támaszkodunk, illetve mire költünk többet.
És ott egyébként nagyon szépen láthatjuk is azt, hogy mennyit költöttünk az adott területre, mennyi bevételt generált.
Igen, és itt még nagyon fontos megemlíteni a segített konverziókat is. Attól függően, hogy az imént is láthattuk, hogy a social csatorna konverziós arányban az nem olyan erős, de egy nagyon jó támogató szerepet tölthet be.
Szerintem erről beszéljünk kicsit többet, hogy ez a támogató szerep ez mit jelenthet, vagy mit jelent.
Ezt most kicsit lopni fogom a Geiger Tomitól. Az egyik képzésén hallottam, hogy gyakorlatilag a csatornákat úgy kell elképzelni, hogy nem tudod egyértelműen meghatározni, hogy a végső konverziót mi támogatta leginkább. És ezt nagyon okosan úgy vázolta fel, hogy elmész egy este bulizni, és iszol mondjuk 3 sört. Nem fogod tudni megmondani, hogy az első sör ütött ki, vagy az utolsó nem kellett volna már. És mondjuk a sör legyen most a Google PPC. Most csavarjunk egyet a dolgon, mi van, még itt áll bort is, vagy viszkit, ami esetünkben legyen az egy Facebook, vagy legyen az egy organikus találat. Egyszerűen egyértelműen nem fogod tudni meghatározni azt, hogy
emiatt vitte a csajt haza, vagy nem.
Igen, hogy miatta meg a végső bátorságot. De ez nagyban függ attól, hogy mi jelent számodra értéket. És itt bejön az attribúciós modellnek a szerepe, a kérdésköre, hogy minek tulajdonítasz nagyobb jelentőséget. Mi hozta be az ügyfelet? Az első? Mi volt, ami elindította? Vagy mi zárta le?
Szépen mélyülünk bele ebbe a dologba is, hogy aki ezekről nem hallott még egy picit, szerintem akkor erről is beszéljünk. Ugye alapvetően az elején már kiemeltük, hogy a Google Analytics egy eszköz, és őt nagyon szépen testre lehet szabni. És hogy alapvetően trendeket figyelünk meg a használatának a során, és a konverziók számításánál is különböző megoldások vannak, hogy ő hogy számoljon. Ugye az egyik megoldás az, hogy a legutolsó interakcióhoz kapcsolja hozzá a konverziót. Vagyis, hogyha valaki följött az oldalunkra korábban egy Google Ads hirdetésből, ő elkezdett nézelődni, nem volt még vásárlási helyzetben, de informálódott erőteljesen. Aztán pár nap múlva egyébként mondjuk remarketing által megtalálta a Facebook hirdetésünket, a Facebookról visszajött az oldalra, már jobban elmélyült benne, hogy csak meg kéne ezt rendelni, és akkor egyszer hazament este, és rákeresett újra erre a termékre, mert vagy erre az áruházra, mert nem emlékezett a domain névre, és már nem fizetett hirdetésből, hanem mondjuk organikus találatból talált meg bennünket, akkor ebben az esetben, ha mi azt állítjuk be, hogy a legutolsó interakcióból jövő helyre tegye ezt a konverziót, akkor gyakorlatilag ezt a konverziót Google organikus találathoz fogja hozzácsapni, miközben egyébként ehhez hozzásegített korábban az Ads-nek a rendszere is, valamint a Facebooknak is a rendszere.
Igen, azt tudni kell, hogy az Analytics alapértelmezetten az utolsó nem direkt csatornához fogja rendelni a tranzakciót, vagy éppen a konverziót. Szóval itt megint abszolút nem mindegy, hogy nekünk mi a fontos. Ha mi azt akarjuk mérni egy hírevi feliratkozásnál, egy lead generálásnál, hogy mi hozta be, akkor inkább az első a fontos. Az első interakció. Tranzakciónál sem egyértelműen nem tudom azt mondani, hogy az utolsó a fontos, mert valószínűleg közté is építette magát az emberünk a bizalmat is magában, és az elköteleződést. És többféle modell van. Van az első, van az utolsó, van a lineáris, van az idő alapú, a pozíció alapú, nem tudom, mi van még.
Van-e valahol olyan hely, amikor mi a defaultunk kívül mást használunk?
Jelenleg nincs.
Nincsen.
Alapértelmezett nincs. Alapért.
Mert hogy azt használjuk mi is egyébként.
Igen, van az Analytics-nek egy ilyen összehasonlító modellje, ahol összetudod hasonlítgatni, hogyha ezt használtad volna, akkor milyen konverziós számaid, bevételeid lettek volna. Ezt érdemes kicsit nyomkodni és összehasonlítani. Itt érdekes dolgok szoktak kijönni. Ugyanis visszakanyarodva a Sosőre, az imént példákban, ami kicsit így gyatra konverziós arányt mutatott ezzel az 1,5-tel, azt hiszem, hogy önmagában ez egy rossznak mondható többihez képest, de viszont rengeteg újat hoz be. Magyarul a csatorna elején nagyon sokan érkeznek onnan, és vagy feliratkoznak, vagy CPC-lő, vagy organikus, vagy akár egy isten direktből, de úgy vissza fognak térni, és vásárolni fognak, és nagy hülyeség lenne, ha kikapcsolnánk, pedig önmagában, ha nézzük a számokat,
akkor
azt mondjuk, hogy hát ez egy veszteséges, miért vagyunk ilyen hülyék, hogy előttetjük ezt a forrást.
Igen, ugye ezt többször megkaptuk mi is az ügyfelektől, hogy hát oda ne költsünk többet, mert hogy... És aztán mondtuk neki, hogy valószínűleg az összképet egyébként nagyban rontani fogja, és nem hitt nekünk, kikapcsoltuk, és aztán utána egy pár hónap után visszaigazolódott ez a dolog, hogy nekünk volt igazunk, és utána kérte, hogy mégiscsak foglalkozzunk továbbiakban is azzal a csatornával, amit kikapcsoltunk. Jó, akarunk-e még a bevételekről beszélni?
Nem, tulajdonképpen ezek voltak azok a mutatók, amiket különösebb testelszabás vagy beállítás nélkül is tudunk használni Analytics-ben, és még van két mutatónk, ami kicsit túlmutat az Analytics-en és az alap felhasználási területén. Az egyik az a átlagos élettartam érték, amit nagyon jól tudunk. Viszont sokan nem tudnak, mert hogy nagyon nehéz ezt így objektíven kiszámolni vagy megítélni. Ez ugye azt jelenti, hogy mennyi bevételt jelent a bizniszünknek egy ügyfél az élete folyamán. Most ez csúnyán hangzik, hogy az élete folyamán, de hogy és mi itt bejön még egy tétel, hogy átlagosan hány hónapig vagy hány évig ügyfelünk valaki.
Ugye ez is eléggé termékkör függő egyébként.
Abszolút, csak hogy erre a technikai megoldások is kicsit korlátozottak, hogy te ezt hogyan méred, hogy itt meg itt az e-mail tudom hozni, az egy viszonylag egy egyszerűsített pályán mozog. Tudod, hogy mikor vásárolt egy CRM rendszerbe a bevezetett?
Ezt akartam mondani, hogy szerintem most itt már tipikusan az analitika is jó rá, de hogy a legjobb számokat azt egy CRM rendszer tudja megmutatni. Hogyha a rendelések bemennek még pluszban egy CRM rendszerbe, ahol egyébként az ügyfél adatait látjuk, és mondjuk látjuk az ő korábbi vásárlásait, az élettartam értékét, akkor ott azért ez... Szóval ott látjuk az élettartam értékét.
Igen, most az Analytics-ben van egy ilyen élettartam érték, egy Lifetime Value beta verzióban, de ez csak 90 napra visszamenőleg, nem visszamenőleg, 90 napra előre tudja az adott időintervallumon belül megmutatni nekünk ennek az alakulását, akár csatornánként. De miért fontos ez? Most képzeljük el, hogy marketing büdzsét megint meg akarjuk kicsit szorongatni, mert hogy azt mondjuk, hogy nem tudjuk kihozni pozitívra ezt a dolgot, és a nagyok gyakorlatilag ezzel tudják megszorongatni a kicsiket, mivel ők rendelkeznek olyan büdzsére, akár technikai megoldásokkal, akár büdzsével is, hogy az első néhány vásárlást megengedheti magának, hogy veszteségesen hozza ki.
Megfinanszírozza.
Igen, mert tudja azt, de csak azért tudja ezt megengedni, mert ő számolja, és tudja azt, hogy már ez az ügyfél valószínűleg 3 évig ügyfelem lesz, havonta mondjuk elkölt 5000 forintot, és akkor gyorsan kellett számolni, hogy mennyi az élettartam értéke, akkor nekem az ügyfélszerzési költség, ami a következő lesz majd, megír annyit, hogy a marketing büdzsén kicsit csavarjak, és mondjuk olyan ajánlatot adjak neki, amin nem keresek pénzt. És lehet, hogy másodikon sem fogok még pénzt keresni, mert tudom, hogy legalább ugye havonta vásárolni fog, 3 év, az 36-szor fog vásárolni. Ez nagyon extrém példa egy kicsit, de...
Hát, vagy ilyen nem annyira életszerű, de hogy jól lehessen
mindegy,
mutatni.
Akkor,
de jó, maradjunk ennél például szerintem.
Legyen akkor évente 5-ször vásárolj, és akkor 3 év, az 15 vásárlás, és az első 2 még nem keresek.
Egyébként sok évvel ezelőtt olvastam egy cikket az Amazonról, hogy ott már nagyon régóta megy ez a dolog. Hogy ők pontosan tudják, hogy az első felhasználónak, akár az első, vagy még a második vásárlásán sem keresnek, viszont tudják azt, hogy ez megtérül. És erre Magyarországra az utóbbi pár évben jutottunk el szerintem arra szintre, hogy a marketing költségek azok olyan szinten emelkedtek, hogy most már nekünk is kalkulálni kell ezzel. Mert én úgy emlékszem, hogy ez a 2010-es évek, vagy éppen azelőtt ezzel nem nagyon kellett foglalkoznunk, mert nem volt annyira drága a marketing. Ha valamit jól csináltál, akkor igazából már az első vásárláson kerestél.
Hát igen, de nem erre megyünk.
Nem erre megyünk, mert egyre drágább minden, igen. Abszolút, jobb rendszereket kell csinálnunk, és az élettartammal is számolnunk el. Jó, nézzük a következőt.
Egy pillanat, ide még van egy nagyon fontos megjegyzésem, hogy ezek az adatok gyakran, de erről beszélünk is most, hogy gyakran összefüggnek a cégmérettel. Gyakorlatilag van a kis és a közepes és a nagy cégeket, ha így szétmondjuk, akkor teljesen máshogyan számolják az ügyfél élettartam értéket, méghozzá azért, mert technikailag nem áll mindegyik mutató rendelkezésükre. Egy kis cég sokkal egyszerűbben számol, ha már tudja az átlagos kosárérték, az már egy nagyon jó dolog. Azt kell még neki kideríteni, hogy évente hányszor vásárol, és mennyi ideig ügyfele. Nyilván ez egy indulónál ez nagyon nehéz, de hogy ebből a három számból már egy, azt mondom, hogy megközelítek, egy nagyon jó számot kaphatunk, amiből a jövőbeni döntéseinket meg tudjuk alapozni. Nyilván egy nagyobb cégnél sokkal több mutató bejön, de én még nem láttam, hogy valaki ezt a legszofisztikáltabb képletet, most nevezzük képletnek, vagy módszert alkalmazta volna.
Jó. Az utolsó, amiről beszélnénk, ugye az ügyfél szerzésenkénti költség. Itt ugye azt határozzuk meg, hogy egyetlen ügyfél, egyetlen vásárló a mi marketing és infrastruktúrális büdzsénkhez képest mennyibe került. Ezáltal tudunk meghozni újabb döntéseket, hogy egy-egy újabb csatornát használunk, vagy nem használunk gyakorlatilag a marketingünk során.
Igen, arról van szó, hogy nagyon fontos, hogy tudjuk. Az a két mutató egyébként nagyon összefügg az előző, illetve az ügyfél szerzésenkénti költség, ugyanis ha tudod, hogy neked mennyibe kerül megszerezni egy ügyfelet, akkor sokkal könnyebben tudod kalkulálni a költségeidet. És kicsit ez fordítva is elindulhatsz. Nem azt mondod, hogy van fél millió forintot, és akkor tessék, locsoljuk most ezt az AdWords-re, vagy egyszerre, hanem azt mondod, hogy te szeretnél 500 ügyfelet, és ha tudod, hogy te 1000 forintért szerzed az ügyfelet, akkor azt is tudod, hogy kalkulálni tudod, hogy mennyi vásárlásod fog lenni. Raktárkészlettel, emberi erőforrással, fel tudsz mindenre készülni. És nyilván lehet az is cél, hogy ezeket a költségeket szépen lassan, ahogy tudod, lefaragjad, optimizáljad.
Igen, és ugye ezt is lehet csatornánként figyelni.
És kell, és igen. Ugyanis ha látod, hogy az egyik csatornának az akvizíciós költsége az mondjuk fele annyi, mint a másiké, akkor miért erőltetnéd a másikat? Nyilván akkor a meglévő büdzsétből azt mondod, hogy hozzunk ki kétszer ennyi ügyfelet, ha egyáltalán ki tudod szolgálni őket. De hát miért ne tudnád kiszolgálni? Nyilván fel kell készülni, akkor megint rá is megint oda lyukadunk ki, hogy az információ hatalom, szóval ha tudod ezeket az adatokat, akkor sokkal, sokkal jobb üzleti döntéseket tudsz hozni. Na most beszélj még egy kicsit arról, hogy ez nem összekeverendő az ügyfélszerzésenkénti költség a cost per action-nel, vagyis a CPA-val szépen magyarul mondva. Ugyanis az ads-ből ezt nagyon jó ki tudjuk számolni, mert annyi a különbség a kettő között, hogy a cost per action az nem tesz különbséget a régi és az új ügyfél között.
Használjuk ezt magyarul.
Ügyfélszerzésenkénti költség ez is.
Aha.
Csak ez nem tesz különbséget közte, hogy ez egy régi vagy egy új ügyfél, és ugye amiről mi most beszéltünk, az az új ügyfélszerzésenkénti költség, ami meg csak az újakra koncentrál. És itt ez kicsit így...
Szóval akkor ez az újak megszerzése az általában mindig drágább lesz.
Így van. És itt nagyon fontos megemlíteni, hogyha az ügyfélszerzési költségünk nagyobb, mint az ügyfél élettartam érték, akkor logikus a matek, hogy csődbe fogunk menni. Előbb-utóbb. És ezt a két számot párba kell állítani, és arányosítani egymáshoz, és nyilván, ha egy-egy az arány, akkor egy pozitív bukóba vagy még mindig, mert dolgoztál semmiért. Szóval el kell, hogy mozduljon az élettartam érték javára ez a dolog. És valahol azt mondják a marketingesek, hogy az egészséges arány az valahol ez a 3-1. Ha 3 fölött van, ha 4-1 van, vagy 5-1 mondjuk az ügyfél élettartam értékednek a javára, az tök jó, csak akkor meg nem használod ki a marketingedben rejlő lehetőséget. Akkor sokkal jobban oda kell kicsit taposni a gázra, és többet kell költeni a megfelelő csatornákra. Szóval ezek így kontextusában nagyon összefüggnek, és érdemes ezeket követni, viszont az a rossz hír, hogy ezeket nem lehet ilyen triv módon tixen igen, keresztül.
Ez már elég összetett.
Vagy külső rendszerből kell beküldönöd, CRM-ből akár, vagy egy saját kis sheetben vezetett ezeket a dolgokat, és hát igen, meg kell egyszer csinálni, felszettepolni az analitikádat, és akkor beküldözgetni ezeket az infókat. De ez már az advanced kategória, amire lehet, hogy vendéget fogunk hívni a jövőben.
Így van, ezt terveztük, ugye ezt egy ilyen alapozónak szántuk mi, és lesz majd ennek egy haladóbb verziója is. Bár azért néha itt nagyon alapokról beszéltünk, néha meg belementünk egy kicsikét a mélyébe is már, de azért bízok benne, hogy mindenkinek valamilyen szinten érthető volt, és kedvet kaptak arra, hogy egy picikét jobban nézegessék és ismergessék az analitikát. Zoli, egy konklúziót még?
Felsoroltunk a mai nap folyamán 4 plusz 2 mutatót. Az első négyet az viszonylag egyszerűköt követni, úgyhogy szerintem legyen az első dolgotok, hogyha még nincsenek beállítva, akkor nézzétek meg, ellenőrizzétek, kezdjétek el követni, akár egy külön Data Studios kimutatást, egy ilyen dashboardot készíteni ezekről. Nagyon sokban megkönnyíti a munkát, hogy nem kell átnyelazni, nem kell bemászni mindig az analitika fiókba, hanem legyen egy linked, amit elmentesz a böngészőtben is, akár napi szinten megnyitod is egy 4-5 mutatót egymás mellé raksz, ami neked fontos, és egyszerűen ránézel, és 2 másodperc alatt tudni fogod, hogy állsz.
Ugye ez a 4 dolog, ez a konverziós arány volt, a kosár elhagyási arány volt, az átlagos kosár érték és a bevétel.
Nyilván ezen kívül még rengeteg mutató van, amiről szót ejthettünk volna, de...
Akartunk választani egy párat, amit tényleg mi is használunk napi szinten.
Igen, ezeket nyugodtan egészítsétek ki, illetve ha kiadtunk valamit, ami szerintetek főben járó bűn volt, akkor azt írjátok meg nekünk.
És hogyha fontos, hogy szeretnétek, hogy beszélgessünk róla egy picikét. Jó, mai adásban ennyit gondoltunk. Az ekerbecker.hu oldalunkra készíteni fogunk egy blogbejegyzést, amiben leírjuk a ma elhangzottakat. Ott lesz bővebben beállításokról szól még. Úgyhogy olvassátok a blogbejegyzésünket, és hogyha szeretnétek nekünk írni, akkor a hello@ekerbecker.hu e-mail címünkre írjatok.
Igen, és kövessetek bennünket Facebookon, Instagramon, iratkozzatok fel az értesítőnkre. És ha személyesen is találkoznátok velünk, akkor január 30-án Ecomexpo, és ezután szeretnénk megköszönni a rendezvény szervező csapatának, ezen belül is Guba Bandának a lehetőséget.
Jó, ott találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok, legyetek jók! Sok vásárlók!